Csak egyetlen egy mondat, amikor ezzel kapcsolatban a kereskedelmi kamaránál jártunk, hogy a szakképzésnek a reformja, és ez hogy lehetne megoldani, és elavult, és elmaradott, és akkor a velünk egyébként szimpatizáló kamarai munkatárs azt mondta, hogy mindent, hogyha valamit akartok, és valami eredményt el akartok érni, akkor mindent a rendszeren kívül, ezt a szakképzés rendszerét, ez úgy be van, olyan szinten be van gyökeresedve, és olyan az egésznek a szerkezete, hogy ezt az Orbán Viktor és a Lázár János együttes akarata sem tudja megváltoztatni.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton a műsorvezetőtársam ezúttal is.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Molnár B. Tamás, a Magyar Gasztronómiai Egyesület alapítója és elnöke.
Igen, jó reggelt kívánok!
Akit még millió helyről ismerhetnek a gasztronómiai iránt érdeklődő hallgatók, és ezeket az állomásokat igyekszünk érinteni is ebben a beszélgetésben, a fontosabbakat, de most az aktualitással indítanánk, ami pedig a múlt héten a Michelin csillagok bejelentése volt. Az a kérdés, hogy ilyenkor mennyire kísérhet még figyelemmel ezeket? Mennyire érzed azt, hogy neked erre oda kell figyelned hivatalból is, vagy magánemberként?
Hát
is?
Mindenféleképpen hivatalból is és magánemberként is. Hát egyrésztről a Michelin még mindig jelen állapotában is egyfajta tükre azért a magyar gasztronómia színvonalának. Másrésztről hivatalból ugye a Michelint is, mint egy lassan 100 éves étterem értékelő rendszert, ami hosszú ideig a példaképünk volt, tehát én amikor az Alexandra étterem kalauzt és később a Gómiónak a szerkesztője voltam, akkor végül is a Michelin szempontrendszerét igyekeztünk meghonosítani. Azt szerint abban a pontrendszerben pontoztunk, és azokat a szempontokat vettük figyelembe és alapul. Tehát magánemberként is és hivatalból is figyelem.
És említetted ezt a tükröt, hogy ez egy még mindig egy nagyon fontos tükör. Mit mutat ez a tükör most szerinted 2021?
Igen, tehát részben, ugye egyrésztről nagyon jó az, hogy Budapestnek most már legalábbis van 7 egy csillagos étterme. A magyar gasztronómiának egy bizonyos hiányosságát mutatja, tehát hogy nálunk van egy hártya, egyre vastagodó, erősödő hártya, amit nevezhetünk csúcsgasztronómiának is. Ez megjelent, és ez nagyon fontos, mert ezek az éttermek műhelyekként működnek. Tehát a gyenge, közepes képzési rendszerben végül is a tudást, meg a gyakorlatot az éttermekben szerzik meg a tanulók. És ugye azt már láttuk, hogy ez az úgynevezett gasztroforradalomnak, amelyik most működik, itt már megjelent a harmadik generáció is. Ezeket le lehet ilyen családfaszerűen vezetni, hogy ki hol kezdte, hol folytatta, és most ugye nagyon jó éttermeket vezetnek. Itt rám mutatnék a Michelinnek egy hiányosságára, tehát a Michelinen belül 3 kategória van, a csillagok, 1, 2 és 3, 3 az a világcsúcs, a non plus ultra, a klasszis, ami miatt érdemes New Yorkból Budapestre utazni, és fordítva. A 2 az rendkívüli minőség, egyéniség, kreativitás, és az 1 csillagos étterem az a jó étterem a maga kategóriájában. Tehát ennek is, azért ezt úgy kell elképzelni, mint a piramist. Tehát az 1 csillag a nagyon széles alap. A világon van 3000, körülbelül 3000 csillagos étterem. Ennek a fele egyébként meg kell jegyezni, fele Franciaországban és Japánban. Tehát,
ez elég komoly arány, igen.
Ez egy elég komoly arány, igen. És akkor vannak nagyhatalmak, ezen belül Németország, az Egyesült Államok, Anglia.
Olaszország.
Olaszország, Spanyolország, és akkor a többiek meg úgy vannak. A Michelin egyébként közel sem fedi le az egész világot, tehát nincs ausztrál, nincs indiai Michelin. Ahol a Michelin jár, ott 3000 csillag van, 2500, csak hogy az arányokat, 2500 egycsillagos, és a többi 500, 300 és 138, azt hiszem az aktuális három csillagosoknak a száma.
És bocsánat, hogy itt közbeszúrom, csak érdekel ez a piramis, hogy mennyire nehéz ezen fölkúszni, tehát ugye említetted, hogy az egycsillagos az
nehéz.
Alap.
Tehát az egycsillagos még, lépés az egycsillagot még lehet. Utána jön egy nagyon nehéz. Tehát ez a nehéz, az egy csillagról, a kettőre vagy háromra. A két vagy három csillagot, megmondom őszintén, gyakran nem tudom megkülönböztetni, nem értem, hogy miért nem adják meg a harmadik csillagot X-nek, Y-nak, miért vették el. Például elvették a brüsszeli Comme-Chez-Soi-tól a harmadik csillagot, akkor, amikor a neves tulajdonos hajdani főszakács végleg nyugdíjba ment. Ez egy szokása volt a Michelinnek, hogyha bármiféle változás van, akkor leminősít. Mindig meg is szokták magyarázni a bizonyítványt, hogy ez nem leminősítés, hanem várakozó álláspont. Meglátjuk azt, hogy képesek vagytok-e arra a teljesítményre, mint a változás előtt. Erre azt lehet mondani, hogy ez egy méltánylandó szempont. Igen ám, de ebbe a brüsszeli étterembe például 7 éve a tulajdonos főszakácsnak a veje főzött. Tehát ő volt ők írtak is a Michelinnek, hogy hát bocsánat, valami történt, ugyanaz a menü, ugyanaz a főszakács, ugyanazokat az alapanyagokat használjuk, úgy érezzük, hogy még fejlődtünk is. Nem kaptak választ, azóta is két csillagos a hely. De leminősítették az Éberlent is, akik ugye nagyon miután meghalt az öreg, a Paul, ugye ők is egy elzászi háromcsillagos étterem voltak, hasonlóan régen, mint Paul Bocuse, 30-40 évig őrizték a csillagukat. Amikor meghalt Paul úr, aki már 20 éve nem járt a konyhában, akkor leminősítették.
Tehát akkor sokszor személyekhez kötődik ez a csillag.
Sokkor személy, hát illetve legalábbis ahhoz, hogy változás történt az étteremben.
Igen.
Na most itt a budapesti Michelinnel kapcsolatban, ugye egyrésztről nagyon örülünk én személy szerint annak, hogy a Szoltot felfedezték, tehát a Szolt az egyik legegyénibb, kreatívabb, ahová érdeklődéssel, tehát megmondom őszintén, hogy a magyar csillagos étterem megközül, hogy hova megyek, hova járok szívesen, akkor a Szoltba, ott mindig valamilyen meglepetés ér, egyéni kísérletek, néha gag formájában, néha nagyon eltalált az étel, de mindig valami olyasmi, ami egyéni, és ő az, aki ezt a természet közeliséget a legjobban megközelíti. Tehát ott valóban minden nagyon szezonális, hogy a zöld diót, az március és március 20-a között használjuk, és a többi járják az erdőket, gyűjtik a gyom növényeket, ami sokszor nekem is teljesen ismeretlen, olajat, ecetet gyártanak. Érdemes bemenni az étterembe, és ott megnézni a polcokat, rendkívül sok a saját készítmény, amivel egy ilyen egyéni touchot, ilyen karaktert tud adni az ételeinek. Másrésztről a Michelinben szereplő, azt hiszem, nem tudom, 25 étterem, 7 csillagos és 18 úgynevezett tányér. Ezt nem tudom, hogy az előbb elmondtuk-e a Michelin három
kategóriát, nem?
Tehát a csillagok, az 1, 2, 3. Az úgynevezett tányér, amikor egy tányér van az étterem mellett, és mellette villák, ami az ambientet, tehát az, hogy mennyire luxus, mennyire elegáns, mennyire emelkedett a környezet. Ezt mi régen magunk között a telefonkönyvnek hívtuk. Ez nagyon nem reprezentatív, tehát ez nagyon esetleges. Kinéznek XYZ helyet, ami kicsit elegáns, nem főznek rosszul, akkor azt berakják. De itt alapos tesztelés nincs. A harmadik kategória a Bib Gourmand, ami a jó konyha megfizethető kedvező áron. Ebből jelen pillanatban egyetlen egy sincs Magyarországon, és ez mutatja annak a magyar konyhának, a jelenlegi gasztronómiánknak az állapotát, hogy van egy legalábbis egycsillagos szintű elit, és utána a nagy semmi. Ezt kicsit durván mondom, de a hétköznapi éttermi szint az mondjuk meg sem közelíti az, a mellettünk lévő Ausztriájét, de akár Csehországét sem, Portugáliáról meg nem is beszélve, Spanyolországról, ahol Portugáliában bemész egy sarki étterembe, és ott jó eséllyel jót, vagy nagyon tisztességeset jót, vagy nagyon jót kapsz. Ez Magyarországon nem így van.
Tehát mondhatjuk, hogy akkor a Michelin nem reprezentatív egy adott országnak az éttermi kultúráról, maximum csak egy bizonyos réteget.
Egy bizonyos réteget, tehát neki ez is volt a célja, hogy a minőségre és a rendkívüli minőségre hívja fel a figyelmet, hiszen de ugye ezt a gumigyár alapította annak idején azért, hogy minél jobban koptass, minél többet koptassák a gumikat, és több gumit lehessen eladni.
Ugye ez azért is volt probléma most, mert most a járvány idején ezek az éttermeknek a nagy többségéről kiderült, ide elsősorban külföldiek járnak, és nem a magyar
hát közönség. A Michelin szempontjából az így van egyrésztről, tehát hogy az éttermeinknek és a jó éttermeinknek egy része, nagy része, azt mondom legalább kétharmadá, az a turistákra utalt. Tehát jelen pillanatban fogalmam sincs, hogy tesztelték az éttermeket, mert ennek a 25 étteremnek a harmada, negyede be van zárva. Tehát a hét csillagos közül nem működik a Bábel, amelyiknek a jövője bizonytalan, nem tudjuk milyen formába nyit újra. Ugye elment a konyhafőnök, eleve egy olyan változás, amit régen a Michelin azonnal lestoppolt. Most az utolsó információim szerint meg akarják tartani a csillagot, tehát olyan színvonalú konyhafőnököt hoznak, amivel erre képesek lesznek. Sőt, két csillag van kitűzve célul. Ez mindez rendben van, de ezt majd meg kell lássuk. Minden esetre az a Bábel étterem, ami volt, ami a csillagot kiérdemelte, az nem létezik többé. Tehát itt a Michelinnek legalábbis várakozó, vagy zárójelbe is tehetné a csillagot, szerintem bár, de valamilyen módon jeleznie kell, nincs nyitva az étterem. Tehát ez viszont, hogy ez jó a magyar gasztronómiának, hogy megjelenik egy kiadvány, amit letöltenek, és elmegy a Bábelbe, és be van zárva, és elmegy a Kosztezbe, amire ugyanez áll, nem tudjuk, hogy milyen formában és hogy fog kinyitni, ki lesz a konyhafőnök. Miguel Beira, aki itt van Budapesten, aki a régi konyhafőnöke volt, régen például a Kosztesz Downtown-t vezeti, az nyitva van, a Kosztesz nincs nyitva. Tehát a csillagosok közül, a hét csillagos közül kettő, majdnem a harmada zárva van. Most ugyanez a helyzet az úgynevezett tányéros éttermekkel. Hát ott még több, ott négy vagy öt. A nagyobb baj az, hogy kettő végleg bezárt. Tehát a Tigris eladták, új tulajdonosa van, nem tudjuk, hogy ott mit akar csinálni, pizzériát, kínai éttermet, kávéházat, pípsót, fogalmuk sincs róla, hogy ott mi lesz. Ugyanez a helyzet az Alabárdosban, amelyik másfél éve bezárt, a tulajdonos egy kicsit olyan mosolyogva mondta, hogy még már a tavalyiba se lehettem volna benne, nem csak az idejében. Ő is jelen pillanatban árulja ugye ő üzemeltető, önkormányzati tulajdonos, nem magántulajdon, de az üzemeltetés jogát azt szeretné átadni. Nincsenek jó esélyei, mert a környéken egy olyan építkezés kezdődött el, ami legalább egy másfél-két évre teljesen elzárja, csak egy kis szűk poros ösvényen keresztül lehet megközelíteni az éttermet. De ugyanígy a várban a Baltazár, nem tudjuk, kérem, hogy mikor nyitunk, ugyanez a helyzet a Zónával, és vannak éttermek, amik most nyitottak ki, szintén új felállásban. Tehát ezt ilyesmit régebben, korábban a Michelin nem engedett meg magának.
Ez nyilván most a Covidról is szól, de ugye ahonnan elindult ez a gondolatmenet, abból egy ilyen, a magyar gasztronómiának egy ilyen szerkezeti problémája, vagy hiánya így ennek az erős közép mezőinynek, ami a magyar közönséget szólítaná meg elsősorban, vagy a lokálisabb közönséget, és ha tényleg így lejjebb nézünk a Michelin csillagoknál, akkor ugye valahol olvastam ezt, amikor szóba kerül, hogy mennyire elcsépelt ez a gasztroforradalom kifejezés itt Magyarországon, és hogy valaki azt mondta, hogy ez igazából amúgy is csak ilyen palota forradalomnak nevezhető legfeljebb, mert hogy így felül történt, és nem nagyon hát, hatott lefele, de ezt hogy látod ezt a
részt? Hát jó, ez, persze, ez, hogy ez a felülről erjesztettség, ez nem volt idegen, ez benne volt a koncepcióban, mert nem alulról nem tudsz ebben az esetben. Tehát ugye a klasszikus képlet a forradalom, a tömegek kivonulnak, és már nem lehet nélkülük, és úgy kormányon, nem, hát itt nem az volt a helyzet, hanem itt a mainstream-mel szembe kellett szállni, egy tükröt kellett tartani a szakma és a társadalom elé, rábírni őket, hogy képezzék magukat, a bűvös szakácson ehhez még egy elképesztő anyagot, most is hozzáférhető mindenki számára, ahol a világ élvonalbeli éttermeiről étteremriportok, és azt, amit ugye 20 éven keresztül az étterem látogatásokkor megkaptunk tőlük recepteket, azok is fönt vannak az Egyesület versenyeinek, a hagyományos evolúciónak és a cifrainak a receptjei, és ugye mi nem csinálunk étteremriportot anélkül, hogy nem, tehát hogyha valami tetszik, akkor ezt tessék kérem megosztani a szakmával és a közönyökről, akkor fönt van a Csalogány 26-nak és a vietnámi gulyásnak és a nem tudom én kinek
a receptek is.
A receptek is, igen. Mi is folyamatosan kísérletezünk, vendégeket hívunk meg a saját stúdió konyhánkba, vagy konyhánkba, vagy stúdiókonyha alatt. Azt értem, hogy egy nagyon étteremszerűen berendezett konyha, ahol mindent meg lehet csinálni. Még egy picit visszatérnék itt a Michelin és a hétköznapi étterem, ami egyébként ugye nálunk valóban nagyon gyenge lábakon áll, de azt legalább a Michelin megtehette volna, hogy ezekből a legjobbakat legalább valamilyen módon besorolja, vagy valami olyan informátort szerez, aki erre felhívja a figyelmüket. Azért ugye elmondanám, hogy a vietnámi gulyás, az Enzo, a 101
bistró.
Kis bajom, vagy bistró, a Duna Park Barbecue, hát ezek olyan éttermek, vagy olyan részben ilyen street food, vagy nevezhetjük alternatív, mi a gumiuk alahúzva ezt a sem ez, sem az, nagyon egyszerű körülmények között, de nagyon jó konyha, monotematikus, tehát, hogy vagy egy-két ételre szakosodott, vagy akár változó étlap, ebben ezek közül a képeket felsoroltam, mindenféle van. Hát ez egy harmadik, vagy negyedik nagy hiányossága a Michelinnek, hogy ezekről az éttermekről egyáltalában nem emlékezett meg, nem tud róla, nem vette észre, alul informált be a bocsánat a kifejezés.
Egy másik gyakran hallott kifog, vagy kritika volt így a magyar gasztronómiával szemben, hogy túlságosan Budapest központú volt sokáig, és az utóbbi években egyre több jel utal arra, hogy elsősorban Balatonon, de máshol is vidéken egyre több olyan étterem van, ami látható fejlődés mutat.
Ez tökéletesen így van, most is Budapest központú, de most már nem az van, hogy egy kézen számoljuk a vidéki éttermeket, ahová el lehet menni. Tehát most már van Szegeden, Pécsen, anyukám mondta, Észak-Magyarország, Balaton is. Tehát most már nagyjából Pajta, nagyjából mindent el is mondtuk az ország minden táján, Győrben, a La Maréda. Tehát most már azért mindenhol találunk kevés. Tehát a zöm a 90% a jó éttermeknek az még mindig Budapesten van, vagy akkor mondjuk, hogy 85.
És az is egy gyakran, azt te magad is szoktad említeni, meg más itt a műsorban is lévő vendégek is mondták ezt, hogy Magyarországon még mindig elterjedt az, hogy az emberek az éttermektől azt várják, hogy olcsón nagy adagokat hozzanak.
Ez
mitől fog ez megváltozni, hogy ne így legyen esetleg? Vagy lát, van erre bármi jel, hogy ez már változóban
van? Hát valamelyes, nagyon kicsit, de, és ugye itt nem akarom a vidéket bántani, a vidéki éttermekben egyértelműen az. Tehát valahogy úgy szocializálódtunk, úgy alakult a dolog, hogy most már nem is az, már arról sincs szó, hogy háromfogásos étkezés, hanem egy tányérral ki kell üssél. Tehát egy tányért eszem, olva jól kell laknom, azon minden legyen rajta. Egyébként hogy ez a szemlélet milyen erős, ez Budapesten is van olyan étterem, aki ráadásul jó is, mert ugye azt ismerjük, hogy a rántott hús az kilóg a szobából, és nem tudom, vitorlázni is lehet vele, meg nem tudom én, egy dézsa pörkölt. Tehát ezek vannak, de olyan jó étterem is van, nem régében voltam egy ilyen, ahol mondtam, hogy nagyon jó konyhátok, korrektül megcsináltok mindent, nagyon jó mártásokat csináltok, munkaigényes, gárnirunkban a kukorica minden formája, a pattogatott, grillezett, polenta, stb. De mondom, egy ekkora adagot, hogy hát meg tudják enni, bizony meg tudják enni. A zöme a 75-80% egy tányért teszik. De már az, hogy a maximumon a még nagyobb evők, azok esznek előtte egy levest. Egyébként kevés is olyan leves van, vagy előétel a tányéron, ami nem szintén a főételre hasonlít, tehát olyan nagyságú, hogy... Tehát ez egyszerűen létezik. Hogy ennek mi az oka? Hát sok oka van. Ugye sokszor volt Magyarországon hiánygazdálkodás, éhezés, jött a szocializmus, ott se az áru színessége, hanem inkább az a kevés, ami van, abból sok. Aztán eljött a Kádár rendszer, amikor ez különösen ebből a kevésből sok volt, és Magyarország beruházhatott a 56 után a mezőgazdaságba, tehát mi voltunk az éléskamra, a KGST, Varsói Szerződés éléskamrája, Globusz konzervet ettek Dresdában és Vlagyivosztokban is. Abból a kevésből nagyon sok volt, az éttermi árak nagyon olcsóak voltak, nagyon kevés dolgot lehetett kapni, ebből sokat ettünk. Hát van is egy ilyen effektus, hogyha egy fél évből leszel, akkor a monoton is nagyon sokat, sokat, sokat. Az, hogy kevesebbet enni, az ugye, és észszerűbben, az jön szép, nagyon-nagyon csiga lassúsággal, de jön. Ebben ugye a többfogásos menük, tehát amikor hiába kisebb egy étel, de hát abból ötöt eszel, meg egy degusztációs menüben, egy kóstoló menüben 10-13-at. Én voltam olyan étteremben, hát elég híres a Ferrán Adriának az éttermében, ahol 23 fogásos kóstoló menü volt. Még azt is megmondták, hogy ha valami kicsik az adagok, de hogyha valami nem ízlik annyira, akkor azt ne együk meg, mert olyan sok egyébként ez az 23, hogy a végén nem is. Valóban így is történt, hogy hiába néz ki olyan kicsinek, de igen, ám, de 23 van belőle. De hát most is ugye egy étteremben, egy ilyen emelkedettebb szintű étteremben a konyhafőnöknek a kóstoló menüje az 8-10-13 fogás. Ez most ilyen átlagos számot mondtam, mikor, hogy...
Igen. És nemrég a Bűvös Szakácson írtatok arról, így tágabban a gasztrokultúráról kicsit ilyen kitekintve, és arról, hogy nem csak a úgymond átlagember, most ez nagyon csúnyán hangzik, tekint erre mondjuk máshogyan, vagy lenne szüksége más szemléletre, vagy hogy általános legyen egy más szemlélet, de hogy arról is írtok, hogy az intellektuális elit, vagy hogy mondjam, kulturális döntéshozók, vagy bármi, akik... nek mondjuk jó lenne, ha lenne egy ilyen átfogó rálátása a kultúrának erre a részére is, és hogy az a probléma, hogy még csak nem is tekintik a kultúra legitim részének a gasztronómiát sokan, hanem inkább ezt valamilyen, nem, mert ott a színház, az opera,
hát,
igen,
ez egy ilyen
vitairatnak
cikk volt, valamire válaszoltunk. Hát itt ebben kapcsolatban vita alakult ki, hogy része a kultúránknak vagy sem. Hát mi ugye azt az álláspontot képviseltük, hogy hát része, de nem minden szempontból olyan, amit kitennénk a kirakatba. Tehát, hogy az egészről való gondolkodás, és amiről az előbb beszéltünk, ez a sokat enni, néhány
olcsón.
Étel, olcsón sokat enni. Hát ez annak a része, amiről az előbb beszéltünk. Hát ezek még az egyesületnek az alapításai, például az alapanyag. Hogy Magyarország 30 éve vagy 40 éve a kiváló magyar élelmiszer, kiváló magyar áruk fóruma mindenre, az ég egy ott a világon rápecsételjük, hogy kiváló, hogyha egyszer magyar. Gyakorlatilag mindenféle szempontrendszer szerint önként lehet jelentkezni, lehetett jelentkezni, rárakták, hogy kiváló. Mi megpróbálunk egy olyan tanúsító védjegyet meghonosítani.
Ez az aranyszalag?
Ez az aranyszalag, így van, ami a kiemelkedő minőségnek, az egyedi minőségnek a tanúsítványa, ami nem Lenin-díj, tehát ezt nem az idők végezetéig kapják, hanem ezeket rendszeresen teszteljük. Nagyon fontos szempont az érzékszervi a kóstolás, tehát, hogy akkor van értelme mindenféle élelmiszerbiztonságnak, különleges fajtásnak, fajtáknak, szabadtartásnak, hogyha ennek megvan az ízben is a végeredménye. Hogyha nincs, akkor ez nagyszerű, de hát minek?
Sok hűhó semmiért.
Sok hűhó semmiért, igen. És hát ugye ebben is haladunk előre, szép lassan, ezt most fogjuk, tehát szeretnénk egy unió által és a magyar állam által elismert tanúsító védjegyet véglegesen, mert idáig ez ugyanúgy működött, de ezt kodifikálni kell, az ellenőrzés pontjait, mondjuk egy állatnál mi a genetika, tehát hogy olyan hibrid csirkét használunk-e, ami 30 nap alatt 2 kilósra hízik, mert ugye vannak ilyen, ezek a legújabb fejlesztések, ezeket pedig 83 napig szabadon tartják, de ugye természetes táplálkozás, a kiegészítő az csak gabona, vagy csak növényi, és ennek a 75%-a gabona lehet. Ilyen a beregi csirke, ami az egyetlen aranyszalagos szárnyas. Itt még a vágás is, meg a forrázás is, hogy nem 70, ugye kimész a piacra, háztáji csirke úgy duzzadt, mint egy ipari, tehát nyilvánvalóan egy hízásra hajlamos, gyorsan hízlalható ipari hibrid fajtát tartanak, és még a bőre is, a bőre mállik szét, mert úgy lefor, mert úgy könnyebb kopasztani, hogyha a forrásban lévő vízzel öntöd le, mint hogyha 56 fokos, azt hiszem, hogy ennyi az előírása, hogy egy aranyszallagos vagy egy laberus csirkét szabad kopasztani. Tehát egy ilyen a tartásnak minden pontjára kiterjedő szabályozás, ahol mindenkinek, a takarmány előállítónak, a vágóhídnak vállalnia kell azokat a plusz, azt a pluszt, hogy egy ilyen terméket, ami ugye a francia törvény, hogy ezt mi is szeretnénk át fogjuk venni, hogy ez még az egyszerű polgár számára is nyilvánvaló kell legyen a különbség a tömegtermék és az aranyszallag vagy laberrus termék, tehát a kiemelkedő minőség.
És ezt mennyire látjátok, hogy ez mennyire ment át az utóbbi évekbe, tehát mert ugye ennek akkor van egy ilyennek értelme, az tényleg egy igazodási ponttá válik, hát, mint hogy a francia példa.
Franciaországban ebben társ volt az állam, és nagyon hosszú ideig úgy nézett ki, hogy Magyarországon is az állam társ lett. A miniszterelnök úrnak is írtunk levelet, aki visszajött és köszöni, mert hogy fontos dologra hívtuk fel a figyelmét, és XY államtitkár fog jelentkezni ezzel kapcsolatban. Jelentkezett is, igen ám, de azóta 24 államtitkár volt ezen a poszton, vagy más poszton. Mindig sajnos az volt, hogy valaki megérti a dolgot, addigra fölfelé, vagy lefelé, vagy oldalt bukik, vagy máshova megy, most nem kell bukjon feltétlenül. Ez az első államtitkár, ez speciál, ez fölfelé bukott.
Tehát akkor ezt a szerves építkezést, amire szükségem...
És az előző minisztériumban is, hiszen ők fizették be a logó díját, az előző fölművelésügyi minisztérium, jelen pillanatban egy kicsit megállt a dolog. Mi csináljuk tovább, tehát mi gyakorlatilag majdnem, hogy készen vagyunk azzal a kodifikált tervezettel, működési szabályzattal, ezt hivatalosan így hívják, tehát az aranyszalag működési szabályzata, amit először a szellemi jogvédő hivatalnak kell benyújtanunk, és aztán az unióhoz. És akkor ez utána automatikus a magyar állam és az unió elismerése, hogy ekkor ezek az aranyszallag aspiránsok és tagok pályázhatnak, tehát komoly uniós támogatást kaphatnak, és hát remélhetőleg az elismertségük is, a PR is ezt valamilyen módon megkönnyíti. Hát ebben volna az államnak szerepe, tehát hogy az ellenőrzésnek legalább az állategészségügyi részét, a NÉBIH átvegye, az érzékszervi teszteket azt mi megszervezzük, szakkereskedőkkel, étterem tulajdonosokkal bevonunk. Egyszerű fogyasztót is, ugye, mert fontos az, hogy ez ne egy öncélú valami legyen, hanem mindenki számára egyértelmű legyen, hogy itt valami más minőségről van szó. Így van értelme támogatni. Na hát ezek azok a termékek, azok az ilyen színvonalú, vagy ezt megközelítő színvonalú termékek, amire egy gasztronómiát, egy egészséges gasztronómiát építeni lehet. És akkor ezeket természetesen ezeket az örökölt receptúrákat, meg ismert ételeket, ezeket is karban kell tartani. Tehát a legjobb alapanyagból, a legjobb technológiával megcsinálni. De gasztronómiát, igazi színes gasztronómiát arra lehet építeni, hogy most képzeljünk el egy ilyen termékkosár, amit a szezon nyújt, és akkor ezekkel a rendelkezésre álló alapanyagokkal remélhetőleg minél színesebb, minél ugye bővül, nem csak azt a három gyökérzöldséget ismerjük, hanem akkor majd az édesköményt is, meg a fekete gyökeret, meg a jó ízű cukkinit, a 3-4 féle különböző, egyik erre alkalmas pürének, a másik grillezni, stb. A fűszernövényeket, tehát ezeknek az alapanyagoknak, a szezonalitásnak az ismerete, és az ehhez kapcsolódó, az ezt uraló technológiai tudás. Ebből lehet konyhát csinálni, és ez a mi további feladatunk is, ez az evolúciós része ennek a gasztroforradalomnak, vagy gasztropalotta forradalomnak, ahogy ezt valaki mondta. De egyébként persze, de hát ez nem egy ellenérv, hát nem volt más, azokat az embereket lehetett, meg akik erre hajlandóak voltak.
Igen, szerintem nem is ilyen kontextusban, vagy nem is ilyen szándékkal hangzott el, tehát nem is ellenérvként, csak inkább egy pontosításaként annak
hát
a képnek.
Hát ez is ugye a média, a sajtó találta ki, ragasztotta rá erre a folyamatra, hogy gasztroforradalom. Valamilyen módon kifejez gasztró ellenállás, gasztró reneszán, gasztró ébredés, nevezhetjük akárhogy. Gasztróforradalom az ilyen frappásabb, meg rövidebb, ha nem is fedi a teljesen.
Igen, de hát ezt akkor mondhatjuk, hogy ez most már egy 20 éves történet, hiszen 2000-ben jelentek meg az első.
2003-ban jelent. 2003-tól 2011-ig vagy 2012-ig írtunk a Magyar Nemzet.
De írtatok, bocsánat, egy 2000-es cikkről, ami ez a Lesz-e új magyar konyha?
Lesz-e új magyar gasztronómia, vagy új
magyar konyha? Vagy új magyar gasztronómia, igen.
Így van.
És lett? Akkor ilyen értelemben most így, ha visszanézel,
hát, 20 ott tartunk, ahol tartunk. Hát minden esetre sokakban tudatosult, hogy igenis van mit tanulnunk. Hát ugye ott akkor ugye a helyzet, azt hittük magunkról, hogy a magyar szakácsok a legjobbak a világon, hogy a magyar gasztronómia az méltán világhíres, ezek voltak az örökös eposzi jelzők, méltán világhíres magyar gasztronómia. A szakma megvezette a döntéshozókat, a döntéshozóknak fogalma nem volt arról, hogy mi a valós helyzet. És ebben a helyzetben ugye egyetlen egy olyan étterem nem volt, aki a közelébe férkezhetett volna a Michelinnek. Az akkor még hitelességének teljében lévő Michelin étterem kalauznak. Az évek, hosszú évek teltek el, amíg a Gerendai Károly étterme, a Kostesz Magyarországon az első Michelin csillagot megkapta, a második volt az Onyx.
És amikor te vagy ti ezt a téglát bedobtátok ebbe a állóvízbe, akkoriban fel voltál arra készülve, mert ez nyilvánvalóan rengeteg konfliktusájára, amikor egy ilyenfajta kollektív önhazugságot valaki így nyíltan, még csak nem is túl diplomatikus eszközökkel megpróbál leleplezni, akkor ez nem egy könnyű menet. Erre fel voltál akkor készülve, hogy ez...
Persze. Tehát egyrészt, hogy ez nagyon-nagyon lassú lesz, nagyon... ahhoz képest én még azt kell mondanom, hogy ugye nagyon gyorsan jelentkezett egyébként egy civil értelmiségi kör, filozófia tanszékvezetőktől, művészettörténész, egyébként az ömük az jogász, hogy hát valamit tenni kellene. Egyébként ugye ez volt az a világlátott közönség, amelyik ezzel ugyanúgy tisztában volt, mint amiről mi írtunk. Ezek fedezték fel a Magyar Nemzetben a cikk sorozatot, ami azt, hogy a megosztott, jelenleg is nagyon megosztott Magyarországon egyfajta ilyen nemzeti egységet teremtett. Tehát itt jobboldaliak, baloldaliak, polgári, nem polgári, ezzel nagyon sokan értettek egyet. Amikor a 2006-ban vagy 2007-ben kiadtuk a kulináris kartát, ami egyfajta ilyen kicsit ideológiai és gyakorlati alapvetés volt, azt aláírta Eszterházy Péter is, és Lovas István is, akik hát ugye azért tudva levőleg nem egy táborba
tehát akkor
tartoztak, és elviselték, igen, a másik aláírását, hogy ő is aláírta, én is aláírtam.
Nosztalgikusnak tűnik a mából visszanézve, hogy így a minőség zászlaja alatt.
Az utolsó pont, hogy a minőség lobbija lesz.
Mennyire érzed azt, hogy neked is továbbra is képezned kell magad, és továbbra is haladnod kell a
folyamatosan korra. Ezt életünk végig gyakornokok maradunk, ez egy olyan szakma, tehát itt
igen.
Nincs mese, nem lehet megállni. A tegnap este Takács Lajos barátom nálunk vendégeskedett, és ugye megjelent két új könyv, az Alain Ducasse-nak a Naturalité, a természetesség, a természetnek a szakácskönyve. Alain Ducasse-ra azt kell tudni, hogy a jelenleg azt hiszem, hogy talán neki van a legtöbb csillaga a világon. Tehát azt hiszem, mint egy 21 csillaga van, tehát van több három csillagos étterme, két csillagos, egy csillagos étterme, és kiadott egy könyvet. Ő, nem, benne is van egy ilyen nagy fordulat, teljesen húsmentessé kezd válni a konyhája, viszont hát a tenger, a halakat és tenger gyümölcseit minden formájukban, minden részüket feldolgozza, a pikkelyeket megfüstöli, és azzal készít, és a
uszonyokat
levágja, megfüstöli, abból készít alaplevet. Tény az, hogy elképesztő a könyv. Tehát gabonákra, fűszernövényekre, zöldségekre, különleges zöldségekre, tehát rengeteg magot importált, hozott be Japánból, és a saját kertészetében, a 6 hektáros birtokán termeszti ezeket a zöldségeket, tehát egy elképesztő tudás. Megérkezett Európába egy ilyen csúcs színvonalú tudás, az a japán szemlélet. Tehát, hogy május 1-től 14-ig ebben az öbölben halászunk, mert a hal akkor ott a utána ott már az már lefogy, nem olyan olajos a húsa. Május 14-től 28-ig másik öblöt kell keresni. Mikor használjuk a cseresznyevirágot, mely fiatal állapotában közép. Az egész pár hét, de annak is van három szakasza. Tehát ez a fajta egészen csontig hatoló ismeret, és a ezáltal nyerhető extra gazdagság a természetnek, a természet ismerete következtében a gazdagság. Hát egészen el voltunk kenődve a végére. Tehát ez a...
Hogy milyen távlatok
hát, vannak. Hát, hogy milyen, igen.
Ez egy paradigmaváltó könyvbe mondhatjuk?
Hát bizonyos fokig igen, mert ez az első ugye 7 ilyen 6-700 oldalas kimerítő könyve van, ahol minden részletre, minden alapkészítményre kiterjedő. Hát ez nem az első könyve, ez egy paradigmaváltó könyv valóban, ez az első teljesen húsmentes, nem vegetariánus, mert a hallal viszont az nem teli van. Halhólyagot hogyan készítsük el, hogy jó legyen, és a halat a fülétől a farkáig, ugye volt ez a sertésnél, volt ez egy mozgalom, hogy minden részét felhasználni, hát ugye ez a halra érvényes, és a gabonákra és zöldségekre, fülétől a farkáig.
És hogy akkor ez ilyen szempontból, ha jól értem, túl is mutat a puszta ízeken, vagy a puszta gasztronómián, hogy ez is egy ilyen szervesebb része akkor a világról való hát gondolkodásnak, hogy itt a pazarlásnak.
Ja, ez pontosan, tehát egy részről
tehát, hogy megvan benne a fenntarthatóság, az is, igen, és a
tehát azt, hogy hogyan lehet élvezetessé tenni egyszerű gabonákat, hát aztán azokat is, hogy, hogy füstöli, erjeszti, milyen módon kovászolja rizskorpával, vagy csak sóval, mit ad hozzá, ezekből milyen alapleveket készít, hogyan kombinálja a gyakran olyan részeivel a halaknak, ami a szemetes kosárba landol. Ugye itt is a halnál is van egy, Josh Neeland volt ennek az első apostola, aki a halakkal kapcsolatban, és a halak tartása és érlelése, és hogy minden részüket, a csontjukat is, a gerinceket, csontokat is felhasználni, a bőrt és mindent, és ezekre nagyon jó megoldások vannak. Tehát ez végül is nem arról van szó, hogy mint régebben, hát sajnos most is a menzákon minden maradékot beledolgozunk, és akkor abból hortobágyi húsos palacsinta lesz, hanem egy tudatos a minőséget, a kiemelkedő minőséget keres.
De hogy az a jó, hogy akkor ez a két szempont, a fenntarthatóság és a csúcs.
Így van. Hát egyébként a Szolt erre egy példa Magyarországon. Uh-huh. Tehát itt van egy ilyen hasonló szemlélet.
Nem teljesen ide tartozik, de a te életrajzodban mindig arról annyit lehet tudni, hogy te zenészként 80-as években Nyugat-Berlinbe kerültél, és ott kerültél a gasztronómiával kapcsolatban.
Nem egészen, már korábban is.
Már na, ezt akartam, erre voltam kíváncsi, persze, hogy korábban is volt-e neked ez.
Persze, korábban is, igen.
És akkor ez mit jelentett? Tehát mennyire
volt? Hát szenvedélyesen főztünk, volt egy baráti kör, összejártunk, hol ez főzött, hol az főzött, hol az főzött, mert már gimnazisták voltunk, ugye érdekes, tehát a politika, a futball és a főzés, mi erről beszélgetünk.
Ez az olaszos szemlélet, igen.
És akkor viszont...
Rockzene.
Igen.
És akkor Nyugat-Berlinbe kikerülve, akkor ott történt egy szintlépés.
Én Nyugat-Berlinbe fejeztem be a zenemű összetű főiskolát, és ott bekerültem egy úgynevezett lakóközösségbe, Wohngemeinschaft. Mi egy házat béreltünk, amiben 15 szoba volt, 15 fél lakta a három emeletes villát. Volt egy óriási közös konyha, amellett egy társalgó, én ott gyakoroltam, nagybőgöztem, és ha már itt van a konyha, akkor ott elkezdtem főzni a társaság. Közösen szereztük be az alapanyagokat, és ugye egy ilyen lakóközösségben, ugye magyarul szokták kommunának is hívni ezeket, ugye Németországban meglehetősen szigorú szabályai voltak annak, hogy mindenkinek kell végezni, legalábbis mindenki valamiféle házi munkát. Valaki takarít, sepreget, pucolja a fürdőszobát, bevásárol, főz. És akkor eltelt egy idő, és a bölcsek tanácsa összeült, és akkor ezek mindig ilyen kötetlen borozás közben történő beszélgetések voltak, és mondták, hogy akkor Tamás, hát te szeretsz főzni? Hát mondom, igen. Ugye, mindig ugye 15 emberre főztünk, és akkor plusz még 5-re, eljön körülbelül 20-ra, mindig jött vendég, valamilyen régi lakó, vagy valakinek az ismerőse, vagy betoppant, tehát mindig többen voltunk, mint 15-20 emberre, hogy akkor, hogy az egy deal volna-e, hogy te főzöl mondjuk kétszer vagy háromszor egy héten, és minden más alól föl vagy. És akkor hát így alakult a dolog. Én rettenetesen élveztem. Már ugye egy Nyugat-Berlinen is egy piac, ugye ott van török piac, kínai piac, a piac is sokkal sokszínűbb, a padlizsán nem csak egyféle ez a puffasztott nagy, hanem vékony, jó ízű, nincs magja, ezek Törökországból jöttek. Tehát egy egész más alapanyag, két márka volt, egy kiló fekete kagyló, az ott az egyik, minden héten volt fekete kagyló, így vagy úgy, paradicsommal, fehérborral, vagy muklád, vagy valamilyen formában. Én ugye ezt nagyon szerettem, és a berlini éttermi világ már akkor ugye nagyon színes volt, és ott működött a Le Maître nevű étterem, az Henri Lévinek az étterme, ez egy két Michelin csillagos étterem volt. Nem biztos, hogy szerencsés időszakban volt ott Berlinben. Berlin akkor egy ilyen forrongó, ez a lakásfoglalási mozgalomnak már lecsengő része volt, de még ez élt, ezek a foglalt.
Ez a 80-as évek.
80-as évek elejéről, 83 és 86 között éltem Berlinben. Akkor már a szenátus és a házfoglalók között már sok helyen megállapodás született. Erről ugye azt kell tudni, hogy Berlinben lakás ingatlan spekulációs okokból nagyon sok házat lepusztítottak, azzal, hogy ezeket lebontják, és ott a modern lakóházakat, meg szállodákat építenek. És van Németországban egy törvény, hogy amíg egy házban emberek élnek, addig azt nem lehet lebontani. Na hát akkor úgy neked, hadd elhadd, elfoglalták az alternatívok a házakat. Itt kérem szépen emberek laknak, élnek, ezt nem lehet lebontani, így is történt. Amikor én megérkeztem Berlinben, akkor kiszálltunk a Meringdám valamelyik metró állomáson, Kelet-Berlinből jöttünk át a sötét folyosón, kiszálltunk, és mellettünk egy házfoglaló ostrom volt. Alulról, tőlem 10 méterre, hogy kiléptem, iszonyatos erős víz sugárral lőttek föl a harmadik emeletre, ahonnan molotov koktélokat dobáltak le néha.
De akkor nem
molotov koktél mellettem 15 méterre egy rendőr mellett esett le, aki azonnal meggyulladt. Azt hittem, hogy szélütést kapok, hogy ott helyben.
És nem érezted azt, hogy akkor visszafordulsz, és inkább visszamész keletkedni?
Egyelőre meg voltam dermedve. A mellette álló rendőr még beleszívott a cigarettájába, beleszívott, eldobta, és a nála lévő flaskával 20 másodperc, 10 másodperc alatt eloltotta a kollégáját. Szóval ez egy ilyen rutin volt. És hát ezt most azért elmesélem itt avval együtt, hogy nem a legszebb szó, és a rendőr, aki meggyulladt, az pedig annyit mondott, sájszer, ez egy német kifejezés, mondjuk a fene enné meg a teringetét a dolognak.
De még a körülményekhez képest ez nem is annyira csúnya, hogyha éppen lángol valaki egy molotov koktélt, szerintem igen. Ez belefér a jó mondorba.
Igen, és akkor ez a napi rendre tért mindenki.
Jó, hát igen, ez akkor elég, ez elég viharos.
Hát így érkeztünk.
És amíg, ha ugrunk csak egyet most az élettörténetedben, hogy aztán ez a Magyarországra való hazatérés nyilván már a rendszerváltás után, abban mi volt a fő motiváció neked, nektek? Tehát ez a honvágy, vagy küldetéstudat is volt benne?
Nem annyira a honvágy, nem. Az igazság az, hogy nem terveztünk véglegesen visszatérni Magyarországra, hanem voltak dolgaink, amit el akartunk intézni. Akkor voltak ezek a lakás privatizációk, tehát a szüleimnek, ahol én születtem, abban, most is abban a lakásban élek, a Szilágyi Dezső téren. Azt is más dolgokat, akkor volt a földprivatizáció is segíteni a lapámnak. Úgy alakult, hogy a feleségem kapott egy nagyon jó tolmács állást, ugye ő beszél franciául, angolul, németül, én is valamennyire németül, angolul, franciául. 6 nyelven olvasunk mind a ketten, tehát a szakirodalmat, azt még olaszul, spanyolul, portugálul olvasunk. És akkor aztán valahogy így alakult, hogy ilyen visszagyökeresedtünk, és 2003-tól ez volt, azt hiszem, hogy talán 94-95 körül, és akkor 2000-ben írtuk az első cikket a Magyar Nemzetben, lesz a Új Magyar Gazdaság, és 2003-tól rendszeresen 7 vagy 8 évig, 2011-ig azt hiszem.
És milyen érzés volt hazajönni 11 néhány év után?
Hát furcsa volt, egzotikus. Tehát ugye ez a rendszerváltozásnak az évei, sok szempontból elborzasztó volt. Tehát, hogy pont, hogy nem azok a remények valósultak meg, amire gondoltunk, de itt is tudtuk, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. Tehát annyi sok ez a kiskapus okosság, mentalitás benne volt az emberekben, az, hogy csak a szabály kerüléssel és kijátszással lehet valamit elérni. Ez most is megvan egyébként. Tehát ezt olyan gyorsan nem vetkezzük.
És nyilván ez azt gondolom, hogy egy ilyen éttermi tányérban nagyon tisztán lecsapódik, de hogy ebbe egy az egész társadalmi gondolkodásban.
Tehát itt még nehezebben. Tehát előbb változtat törzspártot a magyar polgár, az se könnyen egyébként, mint hogy az étkezési szokásain változtasson.
És hát ugye ez a 90-es évek eleje, közepe, ez akkor az az időszak, amikor még ugyan, tehát a Kádár korszakból megöröklött vendéglátás maradt itt.
Hogyne. Hát ezért kezdtünk el írni. Ez még jóval tovább.
És akkor nem volt egyébként, például a 90-es években nem voltak ilyen partizán akciók azért, tehát voltak olyan éttermek, amire érdemes visszaemlékezni például a korszakból, hogy így megpróbálkoztak újra, aztán
nem.
De
rég volt, atya úristen. Hát ugye az én számomra a Lulu volt az első, Rudics Károlynak az étterme, meg elők volt talán a Légrádi, de ott már nem is emlékszem. Tehát voltak ilyen nagyon elszigetelt kísérletek, de a Lulu volt az első. Ott ugye Bogyolósi Gábor és Pető Balázs voltak, aztán később a konyhafőnökök, először itt francia fiú volt, és utána ők ma is aktívak, ugye Pető Balázs a Csalogány 26-nak a konyhafőnöke, és a Bogyolósi Gábor pedig a vietnámi gulyásban, ami egy kult hely a Huszár Krisztiánnak a társa a konyhában.
És egy kicsit visszatérve ahhoz, hogy itt vagyunk 2021-ben, ugye egy ilyen járványnak remélhetőleg a lecsengő szakaszában, ami nyilván a gasztronómiát meg a vendéglátást általában különösen érzékenyen érintette. Ugye rólad is lehet tudni, ti is így szerettek utazni és rajta tartani a szemeteket a világon, nem csak könyvek formájában nyilván, hanem ez kóstolással működik ez is a legjobban. Ezt mennyire sikerült újra felvenni ebben a ritmusban?
Hát egyelőre sehogy, majd most októberben utazunk el Spanyolországba, ha minden igaz.
Ha minden igaz.
Portugáliát céloztuk meg többször is, hogy elindulunk, akkor berobbant ott, akkor megint elcsendesedett, akkor megint a repülőjegy után néztünk, megint berobbant, aztán most Portugáliában a legjobb helyzet Európában, igen ám, de közben mi repülőjegyet vettünk Barcelonába és Rosaszba, tehát most tudunk először elutazni, október, nem tudom én, 26-án.
És még ha így a világra nézünk, említetted ugye korábban, hogy a Michelinnek, tehát nem fedi le a teljes világot, hanem van egy ilyen...
Nincs ausztrál, nincs indiai.
Igen, te ezeken rajta tartod a szemed, vagy te is inkább, hogy mondjam, hogy Japán
ott van? Az ausztrálon annyiban tartom rajta a szemem, hogy vannak nagyon jó az ausztrál szakácsok, éttermeknek, és ezeknek a könyveit, a kiadott könyveit követem. Az indiain kevésbé, nehezen is követhető, kevés viszonylag. Tudjuk, hogy vannak fantasztikus helyek, olyanok, amik akár 2-3 csillagosak is lehetnének a Michelinben, ha járna ott Michelin. Ugye jelen pillanatban is ez a sok probléma, távol-keleten is, mindenhol, meg hát remélhetőleg Magyarországon valamennyire rendeződik a dolog. Ez mind olyan, ugye az áll a háttérben, hogy az illető országnak, vagy városállamnak, vagy városnak a turisztikai ügynöksége finanszírozza, adja a pénzt a Michelinnek a megszületéséhez. Ez most már eleve egy olyan ellentmondás, amikor egy ügynökség, amelyik abban érdekelt, és az a feladata, hogy egy országot reklámozzon, hogy bemutassa a vendéglátását, vagy a turisztikai lehetőséget. Ez a dolga, ezért hozták létre. No de, amikor ez adja a pénzt egy független, a függetlenségére hosszú ideig kínosan ügyelő étterem értékelő intézménynek a kezébe a pénzt, ez nem szűr jóvért, és ez nem szűr jóvért Szöulban sem, és Hongkongban sem, és Sánkhájban sem. Tehát ezeket nagyon-nagyon sok kritika éri, a helyi szaksajtó, a helyi foodik, és van egy ilyen első számú civil inspektor nevezett Andy Ayler, ő egy angol informatikus, akinek az a becsvágya, hogy a világ valamennyi háromcsillagos éttermét meglátogassa, meg is látogatta, 1920-ban elérte azt a számot. Persze ez egy állandó verseny.
2020.
Jönnek. 2020. 1920-at mondtam? Igen. Tegnapi interjú.
Igen. Én nekem még csak egy visszautalva jutott eszembe kérdés, hogy említetted az elején, hogy van most már három generációja magyar gasztronómiának, és most említetted az előbb is ezt a két nevet, akik már a 90-es években itt voltak, tehát a Pető Balázs és a Bogyorosi Gábor. Igen. Ők az első generáció, akkor jól értem, mondhatjuk.
Igen, igen.
És akkor
igen.
Hogy lehet, csak egy ilyen röviden, hogy így nagyjából ugye a hallgató is így tisztában lesz.
Hát ez még ehhez az első generációhoz tartozik a Takács Lajos.
Az Olimpia.
Volt Olimpia, igen. Most is a második generációnak lehet a Bernard Danit, aki most a Szaletli étterem, az Ádám Csabát, aki a jelenlegi Olimpia, és a harmadik generáció, teljesség igénye nélkül, csak azért, hogy neveket, a harmadik generáció az a Ruf Dávid, aki az Enzo étteremnek a konyhafőnöke, a Kovács Renátó, Huszár Krisztiánt, azt inkább a második generációba raknám vissza. Vietnámi Gulyás, és ugye Fámai ismerjük, ugye egy ismert valaki. Tehát így alakul a dolog, és hát végül is erre is számítottunk, ez volt a felülről erjesztésnek a koncepciója, hogy egyre több ilyen szakácsunk lesz. Várvízi Péter is első generáció inkább.
Nem szoktunk ebbe a podcastbe ilyet itt a végén, de most így eszembe jutott, hogy engem is tökre érdekelne, és akkor biztos a hallgatókat is, hogy amúgy, hogyha valaki, aki nem a gasztronómia világából jön, de érdekli ez a dolog, és hát ugye ilyenkor könnyen úrrá lesz így a tanácstalanság az emberen, hogy hol kéne ezt becsatlakozni, vagy mélyebbre menni, és hogy te neked magyar nyelvű kiadvány, egyet vagy többet tudsz olyat mondani, mivel érdemes hát, mindenképpen, mert nem lehet mellé nyúlni vele.
A főzés tudománya 6 vagy 7 évig adaptáltuk, ez egy francia engedélyezett tankönyv, amire megkaptuk az engedélyt, hogy ezt adaptálhassuk. Ugye nagyon sok olyan közép-európai magyar vonatkozást vittünk be a könyvbe, ami nélkül értelmetlen. Ugye a könyv szerkezetéről azt hadd mondjam el, hogy ez is egy olyan 700, nem tudom én, 80 oldal, amiből 680 oldal részletesen elemzés bemutatja a technológiákat lépésről lépésre. Milyen hibára figyelj, mit követhetsz el, hogy nem lesz jó. Ha elkövetted, ezt hogyan javíthatod ki? A technológia bemutatva. Utána hogyan alkalmazták ezt a világ élvonalbeli szakácsok, milyen módon, milyen ételekre, milyen variációs lehetőségek lehetnek, milyen más alapanyagra kicsit módosítva. Tehát egy rendkívül részletes bemutatása egy technológia, és amikor mondjuk azt, hogy brezírozás, ezt magyarul nem tudom, hogy hívják, szakaszos párolás. Tehát amikor egy nagyobb darab húst körbe pirítunk, ezt alaplével, sűrített borral, majdnem úgy döntjük fel, hogy ne fedje el, ne lepje el teljesen, lefedjük, fűszernövények, kakukkfű, babérlevés, stb. És egy ilyen középmeleg sütőben pároljuk, sütjük, a végén a mártást besűrítjük, tehát ezt hívja a szaknyelv brezírozásnak, vagy szotíró, tehát serpenyőbe, hogy pirítasz valamit, hogyan párolsz, hogyan csinálsz szuflét, hogyan csinálsz bármit, angol krémet. És utána jönnek a receptek, amik ezekre a technológiákra mutatnak vissza. És ide is bevontuk a élvonalbeli magyar szakácsoknak a megoldásait, Mogyorosi Gábor grízes tésztájától a nem tudom én, a Bocuse-d'Orra készült gulyás. Tehát egy ilyen közép-európai magyar kiegészítéssel megjelent technológiai kalauz, technológiai kalauz ez a neve. Tehát ez az, amiből egyébként sok iskolában is, hogy ez ugye nem lehet, mert ez túl tartalmas, túl sok, elmondták, nem lehet tankönyv, de vannak iskolák, ahol az van, hogy lerakják az asztalra, ebből tanultok, ebből vizsgáztok.
Tehát akkor azért így van. A partizán módján így beépül a...
Hogyne. És még egyetlen egy mondat, amikor ezzel kapcsolatban a kereskedelmi kamaránál jártunk, hogy a szakképzésnek a reformja, és ez hogy lehetne megoldani, és elavult, és elmaradott, és akkor velünk egyébként szimpatizáló kamarai munkatárs azt mondta, hogy mindent, hogyha valamit akartok, és valami eredménytel akartok érni, akkor mindent a rendszeren kívül, ezt a szakképzés rendszerét, ez úgy be van, olyan szinten be van gyökeresedve, és olyan az egésznek a szerkezete, hogy ezt az Orbán Viktor és a Lázár János együttes akarata sem tudja megváltoztatni. Akkor még Lázár János még egy polccal följebb volt.
Ez pedig elég nagy mindegy, szó, igen.
Ez elég nagy szó, és akkor megértettük.
És valószínűleg elég pontosan leírja, igen, hogy ezek milyen kövesedtek be. Hát meglátjuk, hogy újabb 20 év múlva majd egy reméljük egy újabb ilyen beszélgetésen, hogy merre felett halad tovább a magyar gasztronómia útja, meg ez a lassú folyamat, amit sok mindennek neveznek. Nagyon szépen köszönjük Molnár B. Tamásnak, hogy időt szakított ránk, és nektek is, hogy hallgattok minket, tegyetek továbbra is így. Filéző podcast adásait megtaláljátok a 24.hu felületén, illetve a Spotify-on, vagy bármelyik streaming szolgáltatón, ahol szoktatok ilyesmit hallgatni. Köszönjük.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Sziasztok, köszönjük szépen.